Hát, ilyen jellegű várakozás már több is volt az emberiség történelmében. Most éppen egy misztikus lelettel kapcsolatos ez a várakozás, mint egy 1200 éves leletet találtak a maják egyik városában. Maja asztrológusok, papok fejezéseit találták meg, és ezt magyarázzák. A 80-as évek óta vannak feltevések, gondolatok, elképzelések ezzel kapcsolatban is. Egészen tudományos szintre vitték ezeket a gondolatokat. Rengeteget lehet olvasni ezekben a napokban az interneten. Vannak cikkek, amelyek 22. előtt megjelentek már a múlt héten, hogy nem lesz világvége, nem jött be. Ilyen magabiztosak a tudósok. Alapvetően a maják gondolkodásmódjára jellemző a ciklikus gondolkodásmód és a 20-as számrendszer. És szoktam mondani, hogy az én 2012-es naptáram december 31-ével ér véget. És még a gyerekeink nem kaptak frászt, hogy akkor végre lesz a világnak, hanem már most keressük a 2013-as naptárt, hogy január 1-ével újra indíthassuk. És alapvetően a maják is ilyen gondolkodásmóda voltak, 40-50 évente elpusztították a városaikat, falvaikat, felégették, általában hullákat, tetemeket raktak a tetejére, vagy újra felégették, és akkor elhelyezték a régi élet alapjait a új épületekben, és akkor újraépítették a városaikat, az építményeiket, mindezzel megtisztítva és újrakezdve az életet. Aztán a maják szerették a labdajátékot is, nem futballoztak, de csapatjátékot játszottak, és mint minden okkult népnek és pogány kultuszban élő népnek az életéhez ne is hozzá tartozott az ember áldozat. A foci meccs, nevezők ennek, szakrális jelleget kapott, a vesztes csapatot feláldozták. És férfiasan kellett állják ezt a helyzetet, megtiszteltetésnek kellett érezzék azt, hogy ők lehetnek az áldozatok az istenségeknek, és egész kegyetlenséggel végezték ezt el, éles késsel felmetszették őket, és a még dobogó szívüket kivették a testükből. Ez volt a maja kultusz. Na most, ezt csak azért mondtam, hogy mi jó származhat egy ilyen kultusszal rendelkező néptől, akik ilyen brutálisan végzik ki egymást. Természetesen ugye a napisten imádat hozzátartozik az ő kultuszukhoz, és mintegy Krisztus után 800-ban érte el egyesek szerint a legkomolyabb fejlettségi szintet a maja kultúra. Egyesek 10 000 éves kultúráról is beszélnek, ami önmagában a bibliai szempontból lehetetlen. 6 500 éves maga a Föld is. Tehát erős túlzás, ami övezi a maja kultuszt. De kétségkívül nagyon magas civilizációt értek el. A Krisztus előtti második századtól kezdve bontakozik ki a kultúrájuk, és elérkeznek oda, olyan városaik vannak, hogy 60 000 is laknak a városokban. Gondoljatok bele, mondjuk 500 körül, Krisztus után 500 körül 60 000-es város. Azért az egy elég komoly fejlettség európai dimenzióból nézve ezt a világot. Tehát tényleg nagyon komoly fejlettséget értek el. Nos, az eljön a világ vége, és mikor kérdésre keresünk választ, és picit elrugaszkodunk a maja gondolkodásmódtól, a maja naptártól, mondom, amellyel kapcsolatban rengeteg mindent lehet olvasni most az interneten, és azt is előrevetítem, hogy a következő héten több cikk is megjelenik a mi weboldalunkon is, magával, a témával kapcsolatosan, picikét tudományos alapon is. Az emberiség történelmében, mint mondtam, újra is újabb gondolatok és váradalmak vannak a világ végével kapcsolatban. Valahogy az emberben benne van ez, hogy egyszer vége lesz. Hisz látja az életének a végét is, és hogy meg kell halni, találkozik az ember az elmúlással, amelyel a mai kultúrában élő ember egyre kevésbé szeret szembesülni, ezért beteszi az időseket az idősek otthonába, ott szépen csendesen elmúlnak, meghalnak, aztán a temetésére mennek már az emberek. Sokkal távolabb került a halálhoz az a mai ember. Amikor együtt éltek a családok, a kicsi gyerek, az unoka láthatta, hogy megöregedett a nagymama, csendesen elköltözött, úgy mondták, ugye, elköltözött, hazament, megboldogult. Ilyen szavakat alkalmaztunk. Most meghalt, elföldelték, kimúlt. Ilyen szavakat alkalmaznak az emberek. Tehát, mint mondtam, a maja naptár is egy ilyen jellegű felfedezés, amelybe az emberek a világ végét vélik belemagyarázni, vagy akarják belemagyarázni. A Biblia nem támogatja ezt a nézetet. Ugye az, hogy a világnak hogy lesz vége, sokféle elképzelés van. Az egyik olyan, hogy egy kisebb vagy nagyobb méretű bolygó csapódik a földre, egy földméretű cunami fogja elpusztítani a világot. Aztán olyan elgondolás is van, hogy napkitörés, a maga nap fogja felégetni, felperzselni a föld felszínét. Ugye tudósok ezért tették közzé, hogy a maja jóslat nem jöhet be, mert ma már, hogyha egy nagyobb bolygó érkezne a föld felé, akkor a legfényesebb csillag lenne az égen jelen pillanatban, mert olyan közel kéne legyen a földhöz, hogy becsapódhasson a következő héten. És tudósok azt mondják, hogy a nap sincs abban a fázisban, hogy olyan jellegű napkitörés legyen várható, hogy felégesse, felperzselje a föld felszínét. Hogy így lesz-e vagy sem, az egy külön kérdés. Aztán a utolsó időkkel kapcsolatosan talán az egyik legjellemzőbb szimbólum, majd ezt kapcsoljuk már le, ezt a lámpát, akkor jobban lesz látható a vetítő. Egyik legerőteljesebb, legjellemzőbb szimbólum az apokalipszis lovasai, a négy lovas. Ezzel a szimbólum, ezzel a képpel azért elég gyakran találkozhatunk, a négy ló, a négy lovas szimbólumával. Erről beszél a Szentírás jelenések könyve az első négy pecsét feltörésével kapcsolatos kijelentése. A jelenések könyve 6. fejezetében beszél az apokalipszis, az a kijelentés a jelenések könyve négy lovasáról. Az első ló a fehér ló, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy azért jön, hogy győzzön. Az én bibliai meglátásom, megértésem, nyilván nem csak az enyém, alapján ez a győzelem, ez Krisztus győzelme, Krisztus diadala. A győzelem kettős. Egyrészt az evangélium diadala és győzelme. Jelen pillanatban is a kereszténység a leginkább növekedő vallás a Földön. Bár Európa szempontjában nem így látszik, de Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsia, a különböző országaiban dinamikusan növekszik a keresztények száma. Tömegek térnek meg és adják át az életüket. És a másik, az újra győzelemmel kapcsolatosan a másik megértés és magyarázat maga az elragadtatás. Tehát az első lovas feltűnése az elragadtatás hozza el, mert nehezen találják meg az emberek jelenések könyvében, hogy hol van az elragadtatás. Olvas a jelenések könyvét és tanulmányozod, nem igazán találod meg, hogy mikor lesz az elragadtatás. Ez a magyarázat elég erősen választ tud adni erre a kérdésre, hogy mikor lesz az elragadtatás, az első pecsét feltörésekor, az első lovas megjelenésekor. A második lovas a tűzvörös ló, akinek a üzenete arról beszélt a Biblia, hogy nemzet-nemzet ellen támad, háborúk lesznek, elveszi a békességet a földről, tehát a háborúk, a pusztítás, a vérontás lesz jellemző a földön. Döbbenetes látni ezt a jövendőlést, a proféciát abból az aspektusból, ahogy a ma a nyugati civilizáció és nyugati ember gondolkodik, sőt, gazdaságfilozófusok, társadalom tudósok is, ahogy vélekednek ebben a kérdésben, majd erre még visszatérünk, erről egy gondolatot majd még mondani fogok. A harmadik pecsét feltöréséről érkezik a fekete ló, amely egy következő korszakot jelenít meg, a nyomorúság időszakai ezek, az elragadtatás után következő időszak, és a végítélet felé futó időszak, de ez még nem a vég, ez még csak a végítéletet előkészítő, az Isten ítélete az emberek világán, akik megfeszítették az ő fiát Krisztust, és elutasították a benne adott megváltást, és ördögöket imádnak. A utolsó korszakra egyre jellemzőbbé kezd válni, hogy a szellemi valóság és a ezekkel kapcsolatos megjelenések bevetté válnak az emberek számára. Odáig fog menni, hogy testet öltenek a démonok, és fizikailag megjelenik ugye az Antikrisztus, a sátán magában az Antikrisztusban. Tehát a démoni jelenségek és ez a fajta invázió egyre nyilvánvalóbb is jellemzőbbé válik az emberek között. Nagyon érdekes ez egyébként, ahogy beszél a Biblia a jelekről, a csodákról, a természet feletti megnyilatkozásokról, amely nyilvánvaló lesz az emberek számára. A negyedik fakó, ötödik, vagy a harmadik ló, ugye a fekete ló, az élelmiszerárak elszabadulása és az éhínség brutálissá válása a Földön, amilyet még nem láttak, olyan nyomorúság és olyan éhínség lesz a Földön, tehát ilyen még nem volt, sokkal durvább lesz, mint amit valaha el tudtak képzelni az emberek. És a negyedik ló, a fakó ló, a halál, és a Biblia azt mondja, hogy a pokol követi őt, tehát az elkárhozást hozó, a meg nem tért emberek halálát hozó, kározatos halál hozó, fakó, ló jelenik meg. Ez a Biblia proféciájából látható. A következő kép pedig, amelyet a Szentírás hoz, a végítélettel kapcsolatosan, ez az egyént érő végítélet, a Biblia a kározat helyét pokolnak, Hadesnek nevezi, az örökké való szenvedés helyének, ahol a Biblia ugye arról beszél, Jézus szavaival, hogy a lángok nem alszanak el, a tűz nem alszik el, és az emberek örökké gyötrődnek, tehát az ember örökké való lény, a lelke örök, ezért örök életre van teremtve. Döbbenetes látni az, hogy például Hitler, amikor befejezte a futását, és öngyilkosságra készült, külön orvost hívott, hogy hogy tud legfájdalommentesebben meghalni. Annyira félt a haláltól az ember. Mérget vett be, meg fejbe is lőtte magát, hogy biztos legyen. És azt mondta, hogy akkor már elalszunk, megpihenünk. Ezt várta ez az ember is, hogy ha meghal, akkor már vége a szenvedésnek, a földi szenvedésnek, már megpihenünk. Ez egy hamis elgondolása az embernek, ugyanis a halál az pusztán egy lépcső, egy kapu az örök létbe, és bizony az örök létet az határozza meg, ahogy ezen a földi életben élte az ember az életét, és amilyen viszonyban volt az élő és teremtő Istennel, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. A végítélet és a világ pusztulásával kapcsolatos másik jellemző elképzelés, amely esetleg igaz is lehet, ez az atomháború. Tudjuk, hogy a 50-es évek hidegháborús korszakában eszeveszett fegyverkezésbe kezdett a nyugati világ, élén Amerika, és a keleti blokk Szovjetunió vezetésével, és ugye a második világháború lezárását követően ledobják a első atombombákat Hiroshima-ra és Nagasaki-ra, ott szembesülni lehet a különböző iszonyú pusztítással, amelyet az atombomba okoz. Kétség kívül azt kell mondanom, hogy az ember a 20. század második felére elérkezett addig a pontig, hogy képes kipusztítani önmagát. Tehát rendelkezik olyan fegyver arzenállal ma az ember, hogy képes globálisan kipusztítani az életet a Földön. Pusztán egy atomháború kell hozzá, és ami atombomba fel van halmozva ma is a világon, ezáltal az ember képes arra, hogy kiirtsa, a tűz által pusztítsa el a világot. Tudjuk, hogy víz által többé nem fog elpusztulni a világ, a Biblia ezt mondja. Tehát özönvíz által, tehát cunamik által például nem pusztítatik el a világ. Ezt Isten megígérte Noé korában, amikor Noé bárkáját megépítette és megmentette Isten ezáltal őt és három gyermekét családjával együtt. Tehát tűzben fog elpusztulni a következő világ, ezért még Biblia kutatók is apostrofálják, hogy elképzelhető egy nagy világégés, az atom, egy atomkatasztrófa a világon. Persze, ha belegondoltok, maga az atom fegyverkezés és maga a hidegháborús fegyverkezés is mind a béke jegyében történt, ugyanis a lényeg az volt, hogy egyensúlyt teremtsenek a keleti blokk és a nyugati blokk, a demokratikus tőkés társadalom és a szovjet kommunista bolsevik társadalom között, ezért fegyverkeztek egyre eszveszettebb módon, tehát ez ilyen agyrém. Hogy december 21-én eljön a világ vége, hát biztos, hogy nem jön el, tehát majdnem azt mondani, hogy szinte biztos, hogy nem jön el, bár mindenre van esély, de hogy azért nem fog eljönni, mert a maják megjósolták, ez biztos. Ugyanis a Szentírásban a názáreti Jézus a nagy apokaliptikus beszédében, a Máté evangélium a 24. fejezetet így is hívhatjuk, hogy a nagy apokaliptikus beszéd, amikor Jézus leleplezi, kinyilatkoztatja az utolsó korszakra vonatkozó eseményeket. Kettős proféciákkal állunk szemben. A maga a 24. fejezetben, Mátéban találkozunk Izrael történelmével, és a Jeruzsálem időszámításunk szerint 70-ben történt pusztulásával, és találkozunk az utolsó korszakra, a végítéletre és a végítéletet megelőző korszakra vonatkozó kijelentéssel kapcsolatosan is. Viszont, amit Jézus világosan mond, azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja. Tehát a maja csillagjósok, papok sem tudhatták, 1200 évvel ezelőtt sem, és ma sem tudja senki. Tehát amikor ilyet hallottok, vagy olvastok, hogy melyik napon fog eljönni a világ vége, ne higgyétek el. Ez a szemfényvesztés és csalás. Másik oldalon pedig a Biblia azt mondja, hogy nem egy napra kell elkészülni, hanem minden nap kész kell lenni. Tehát nekünk hívő embereknek minden nap kész kell lennünk, hogy meg tudjunk állni Isten színe előtt, nem majd valamikor el kell készülni egy napra. Nekünk ez a kijelentés adatot, nem kell várnunk 21-ig, hanem itt ez a mai nap. Már ma rendbe lehet tenni az életünket. Vannak olyan dolgaink, amelyel Isten előtt sárosak vagyunk, és tisztába kell tenni. A másik kijelentés, amit mond a Biblia, hogy ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfiának eljövetele is, ugye ezt is mondja Jézus a Máté 24:37-ben. Noé építette a bárkát évtizedeken keresztül, majd egyszer Isten azt mondta, hogy most menj be a bárkába, és ne felejtjétek el, hogy a pontot Isten tette a végére, két dologgal is. Isten zárta be a bárka ajtaját, és Isten szólt, hogy mikor táruljanak fel a föld mélységei, és mikor szakadt le az ég, és indultak meg a mélység útjai, feltárolva a vizek, és szakadt le az égből, az égboldozatban lévő víz is. Ezt mind Isten mondta meg, hogy mikor történjen. Ezt Noé nem tudta. Noé egyet tudott, hogy lesz ítélet a földön, ezt mi is tudhatjuk. Tehát, hogy lesz világvége, ezt bizonnyal állíthatjuk. Önmagában csak, hogyha az emberiség történelmét vizsgáljuk, és nézzük az emberi életet, amit az ember csinál maga, önmagában a pusztulás felé szalad az emberiség, tehát maga a klímaváltozás is, ha ezzel kapcsolatban bárki olvas, vagy az Al Gore, aki baptista igehirdető és alelnök volt Amerikában, aki ennek a kutatásnak az egyik vezetője, és tőle lehet olvasni, filmet is készítettek ezzel kapcsolatosan is, bizonyított tény, hogy maga a globális felmelegedéssel az emberiség a pusztulás felé halad. Ha a weboldalunkat megnézitek, ott van is egy cikk, hogy ugye előre állították a világ vége előtti 5 percre az emberiség óráját, hogy közelebb került az emberiség ahhoz, hogy kipusztítsa saját magát több negatív hatás miatt is, a fegyverkezés és a globális felmelegedés mindenképpen ilyen hatás. Tehát Noé napjaiban is az történt, amikor már egyszer történt egy ítélet a Földön, hogy Isten volt az, aki tudta a napját. Noé nem tudta, hogy mikor történik. Noé mindent úgy csinált, amit Isten mondta, Isten bezárt az ajtót a bárkára, és Isten indította el a végső pusztulás irányába a Föld akkori korszakában élőket. A Biblia beszél azonban jelekről, amelyek figyelmeztetésképpen állhatnak előttünk. A rengeteg jel van a Bibliában, amely az utolsó időszakra vonatkozik. Pál apostol több helyen beszél például, és a Jelenések könyvében is több helyen látunk kijelentéseket. A jelek egyrészt a történelem, a nemzetek, Izrael és az egyén vonatkozásában is elénk tárulnak a Bibliában. Az egyén vonatkozásában például a gonoszság sokadosodására vonatkozó szeretetlenség megjelenése, a hidegség, az emberi szívnek a meghidegedése. Például egy tipikus jele az utolsó időszaknak, korszaknak, amelyet látunk. A szülők iránti tiszteletlenség, a kapzsiság megjelenése, a hamis vallásosság, Isten ereje nélkül. Döbbenetes látni, ahol ahogy a nyugati kultúrában maga a vallás egy politikai eszközzé vált. És egy egészen más Istenről beszélnek a politikusok, mint akit te látsz a Bibliában. Teljesen más kereszténységről beszélnek a politikusok, mint amiről te a Bibliában olvasol. Egy új vallás kezd kialakulni, keresztény politika címszóval, amelyben azért sok minden belefér, ami a Bibliában nem fér bele a keresztény életbe. Tehát egy furcsa elhajlás, eltorzulás van, még abban a dimenzióban is, amelyet egyébként kereszténynek nevez ma a világ. És hát ez nem kell, ez visszataszító inkább az embereknek sem, mint vonzó ez a fajta hamis vallásosság. Jézus egy figyelmeztetést ad az ő apokaliptikus beszédében, méghozzá azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben. Tehát maga ez a maja jóslat is, ez egy ilyen megtévesztő dolog. Annak ellenére, hogy mondom, emögött van a tudósok is, és van a tudományos kutatások is, annak nevezhető kutatások is, maga a maja naptár vizsgálatában. Ennek ellenére ez egy ugyanolyan megtévesztő dolog, mint bármi. És Azt hiszem, lesz erről egy cikk még a következő héten, hogy a félelem iparrá vált a mai világban. Óriási üzlet a félelem. Azt a videót, hogy megnézd a maja naptáról, nem tudom, mennyi dollárért tudod letölteni és megnézni. Milyen önzetlen ismert terjesztés. Mennyire az emberek iránt érzett szeretet és felelősség tükröződik belőle. Mekkora üzlet ez most? Hány weboldal klikkelés? Hány reklámot lehet eladni azokon a weboldalakon, ahol ezeket nézik? Óriás üzlet lesz, és ha belegondoltok, maga a gyógyszeripar is ráállt a félelem üzletre. Minden influenzás lehetőség előtt a reklámok tömegét hallod, úgy, hogy államilag finanszírozott reklámokat kapsz, mert közcélú hirdetések, hogy oltasd be magad. De hát ez nem ingyen van. Azok az oltóanyagok, az mind a TB által finanszírozott, és az mind kőkemény forintok. Nem azt mondom, ne oltasd be magad, ne érts félre, azt döntsd el te, csak értsétek meg, hogy a félelem az óriási üzlet. És ha föl tudod gerjeszteni ezt a félelmet az emberekben, akkor elmennek a moziba. Az utolsó időszakban hány filmet látni, hány filmet? Film töltötte meg a mozikat, csak az elmúlt néhány évben, a félelemre, az utolsó korszakra, a világ vége címszóval. Iszonyú pénzeket kaszáltak ezekkel a készítőik. Tehát az én nevemben is jönnek, mondja Jézus, azt is mondja, hogy fogtok hallani háborúkról, de ez még nem a vég. Éhínségek lesznek, és földrengések lesznek mindenfelé. Ez is egy jele az utolsó korszaknak. És erre mondja Jézus, hogy de ez még a vajudás kínjainak csak az eleje. A kezdete. Ez még nem a vég, még közel sincs a föld ahhoz, tehát most sok nyomorúságot lehet látni, ugye tele van a híradó rengeteg borzalommal. Ugye most a leginkább az ember szívét elszorító dolog, ez az általános iskolai lövöldözés Amerikában. Amikor ártatlan gyermekeket ölt meg egy őrült. Ugye ez borzasztó. Az Amerikai Egyesült Államok elnök alig bírt elmondani a beszédét a könnyeivel küszködött. Borzalmas dolog. És gondoljatok bele, hogy mindez még csak a kezdete. Tehát azt mondjuk, ez egy borzasztó dolog, és Jézus azt mondja erre a korszakra, hogy ez még csak az eleje az egésznek. Még nem is tudjátok, mi jön rátok. Ugye az emberiségre. A béke misztériuma érdekes szimbóluma van a békének. Ez a PCL, tudjátok, hogy ez egy Néró kereszt. A megtört, Krisztus megtört kereszti, ez a háromágú csirkelátyúkláb. Ez egy megtört kereszt, tehát a keresztnek a megcsúfolása, a Krisztus keresztjének a megcsúfolása, a békének a szimbóluma. És azt is tudjuk, hogy hirdetni fogják a világon, hogy békesség és biztonság. Tehát ez, ha valami szlogenné vált az elmúlt 50-60-70 évben a hidegháborús korszaktól kezdődően, akkor a béke biztos. És egy nagyon érdekes gondolat, amelyet itt Emmanuel Tottól idézek, de ugye Fukuyama és Doyle is ír erről, gazdaságfilozófusok, tudósokról van itt szó. A birodalom utáni korszakról ír Emmanuel Tott, de egy nagyon érdekes írása van, érdemes elolvasni, valaki érdeklődik ebben az irányban is. Szeretne bővebb információkat találni. Szóval az egyik gondolat ebből a könyvből, ha a liberális demokrácia, sokat hallottátok ezt a liberális demokráciát, szerintem az elmúlt 10-15 év Magyarországában rengeteg szeret hallani a liberális demokráciát, a liberális demokrácia egyében lerohanták Irakot, Afganisztánt, Afrikában láttuk a vérengzést, mindez a liberális demokrácia bővítése, kialakítása, védelme érdekében. Na most emögött van egy filozófia. Ez nem véletlenszerű, ez tudományosan felépített filozófián alapulnak ezek a fajta tettek, amellyel az embereket ráveszik, hogy adóforintokat adjak, vagy dollárokat adjanak háborúkra. Az egyik erős ideológiai bázisa ennek a jelenségnek, éppen itt van előttünk, amit ki is vetítettem, hogy a liberális demokrácia egyetemessé válásához hozzáadjuk azt, hogy a demokráciák közötti háború lehetetlen. Ugye Fukuyama azt mondta, hogy a liberális demokráciák, mikor fejlődik az emberiség, általánossá válik, mert a legmagasabb csúcsa az emberiség kultúrájának, társadalmi összetételének, ha eléri a liberális demokráciákat. Tehát ha kialakul, akkor a csúcsára ért a emberiség, és akkor elérte a beteljesedést. Tehát akkor szuper, ilyen naív elképzelhető mosolyog is rajta, de ez a komoly tudós egyébként, és, de nem veszik komolyan egyébként ezt a gondolatát sokan, mások sem. És Dolly pedig azt mondja, hogy a demokráciák között háború elképzelhetetlen. Tehát, ha egyetemessé válik a liberális demokrácia, amit fegyverekkel hoznak el országoknak, akkor megszűnik a háború, és béke lesz. Globális egyetemes béke lesz a világon. Tehát gondoljatok bele, ma már maga az, hogy békesség és biztonság, ez az ideológia, ez a filozófiai gondolat, ez megvan. Ennek egyében háborút vívnak. Abszurd. De az, hogy békesség és biztonság ezt mondják, ez jelen van már a vezető politikusok, államokat vezető emberek gondolatában és vezető tudósok nézetei között. Na most azt mondja a Biblia, hogy amikor ez a fajta jelenség ilyen általánossá válik, de egyébként azért nem új ez, mert a Pax Romana, ugye azt hiszem Augustus császárhoz kötődik éppen az, hogy egész római birodalomban béke volt, ugye hőnállított vágya volt mindig az embernek, de ez globálissá vált a mai világban. És akkor jön a vége, azt mondja a Biblia, amikor elérkezik ez a korszak. No, csak átfutunk rajta, de nézzük meg az utolsó idők forgatókönyvét a Biblia tanítása alapján. Nyilván ez egyfajta nézet, azért ebben vannak viták, hisz előttünk álló eseményekről van szó, ezért senki nem mondhatja, hogy 100% biztonsági lesz, biztos, pontosan biztosan így lesz, de azt gondolom, hogy ez egy elég jó közelítés, amelyet most átadok nektek, amelyet én is tanultam. Az első epizód az utolsó idők forgatókönyvét tekintve, amelyen megindul az utolsó korszaka a föld történelmének, és elindul az utolsó ítélet, a világ vége órája szélsebesen, az éppen az elragadtatással kezdődik. És az elragadtatással kapcsolatban azt is olvassuk, hogy föltámadnak azok, akik Krisztusban hunytak el, és mind elragadtatnak a levegő égbe. És olvasunk a Krisztus ítélő székéről is a Bibliában, amikor a keresztények meg lesznek ítélve, hogy ki mit kezdett azokkal a talentumokkal, ajándékokkal, amelyeket kapott az Úrtól. Jelen, hogy a Biblia mindenki tűzön ment át, ki mit épített az alapra, azt szerint kap majd jutalmat, szénát, szalmát, vagy pozdóriát, aranyat, vagy ezüstöt, tehát, hogy értékes dolgokat tette, úgy élte az életét, hogy Istennek tetsző módon élte le az életét kegyesen, akkor jutalmat kap, aki pedig elpocsékolta az életét, vagy nem úgy kamatoztatta, az pedig, mint egy tűzön át, megmeneküljön a lelke, de nem kap jutalmat. A 1 Tesszalonika 4:15-17 és a 2 Korintus 5:10-ben olvasunk erről. A következő fázisa a végkifejletnek, amikor az antikrisztus gonoszsága kiárad a földre, imádni fogják az emberek, jeleket és természetfeletti csodákat fog tenni, és hódolnak előtte az emberek. Gondoljatok bele, milyen kaotikus állapot jelentkezik a földön, amikor milliók tűnnek egyik pillanatról a másikra. Tehát gondolj, mennek az autóval reggel az iskolába keresztények, és eltűnnek, vagy gondoljatok bele azokba az anyákba, akik istentelenül élik az életüket, és eltűnik a méhükből a gyermek. Jaj, a szoptatós anyáknak, mondja a Biblia. Vagy mellőle eltűnik a gyermek, a csecsemő. Hát elvisz az Úr. Azért az egy... Tehát olyan káosz lesz a földön, hogy tudjátok, demokrácia, oklorácia, diktatúra, tanultuk történelmből, tehát a demokráciát váltja a csőcselékuralom, a káosz, és a káoszt felváltja a diktatúra. Ez a történelmi spirál, amelyről tanultunk ugye történelemben, már régen volt, legalábbis én még tanultam, és még emlékszek is arra, hogy meg is ragadott. Tehát ez a történelmi spirál, ami jellemző, és mikor a csőcselék uralom megjelenik egy társadalomban, akkor vágynak egy erőskező uralkodóra, aki rendet tesz, készül az antikrisztus erre a totális uralom átvételre. És Krisztus ellen tör, ezt is olvassuk a antikrisztussal kapcsolatosan, a Jelenések 19:21-ben olvasunk ezekről az igazságokról. Ugye a fenevad maga, csak ennyi kitérőt megteszek, maga a fenevad az antikrisztus a Bibliában. És van a sátán, az ősi kígyó, az pedig a sátán. A fenevad, akinek a fenevad, akinek a sátán a szellemét adja, tehát olyan szent háromság. És van a hamis próféta, aki a papja, a főpapja az antikrisztusi birodalomnak. Az ideológusa. Inkább nevezzük így, mert lehet, hogy öltönyös nyakkendős ember lesz. De kétség kívül azt is tudjuk, hogy a fenevad elmegy odáig, hogy beül a jeruzsálemi templomba, amelyet felépítenek, és tudjuk, hogy az antikrisztusi korszak egy békekötéssel kezdődik Izrael-el. Tehát békét, biztonságot ígér Izraelnek, lehetővé teszi a templom felépítését, majd felrúgja ezt a szövetséget, és beül a templomba, és ez egy komoly közel-keleti válságot, konfliktus fog gerjeszteni, amelynek végkifejlete pedig egy zsidó üldözés lesz. Eddig a videóbejátszás. Hát akik már az úrjai vagytok, amikor láttátok a sok lelked elmenni a földről, azért hevült a szívetek. Ó, de jó lesz. Van a Szentírásban az Ószövetségek jelentés, hogy elragadja az Úr az övét a gonosz elől. Vitatkoznak azon, hogy az elragadtatás mikor történik a nagynyomorúság közepén, a nagynyomorúságban, a nagynyomorúság előtt. Az én meggyőződésem az, hogy az antikrisztusi ország uralomra jutás előtt mindenképpen megtörténik az elragadtatás. Elragadja az Úr az övét a gonosz elől, és az elől az ítélet elől is, amely 3,5 évben fog történni. Az első 3,5 év a antikrisztusi birodalom megszilárdulása, és a másik 3,5 év pedig a pusztulás, a szenvedés, a kínok korszaka, akkor már mi nem leszünk ezen a földön, tehát már az első 3,5 évben sem, ez az én meggyőződésem, mert akkor ki tudnánk számolni. Tehát ugye az antikrisztusi birodalom egy szövetséggel jön létre, Izrael kötött szövetség. Az egy dátum lesz. Akkor utána 3,5 évet kéne számolni, és akkor valahol ott elragadhatunk 3,5 év múlva, tehát ezért ez így nem így van. Persze van árnyalt magyarázat is, azt mondják, hogy majd valamikor a nagy nyomorúságban, hogy ne tudja senki a napját, óráját. Én meggyőződésem az, hogy az antikrisztusi birodalom kezdete előtt már meg kell történni az elragadtatásnak, hogy féktelen hatalomra teljesen szert, hisz ma a világon az egyház, Isten szelleme és a nemzetállamok állják útját az antikrisztus uralmának. Ahogy én beszéltem már nektek erről, hogy Ézsaiás és Jeremiás proféta is beszél arról, hogy az antikrisztusi szellemnek célja, hogy megfossza a hatalmuktól a nemzeteket, ledöntse uralkodóikat, megfossza őket azoktól az elittől, aki nemzeti öntudattal a nép javát szolgálva kormányoz és vezet, és béreseket ültesse a nemzetek trónjára, és azáltal kifoszthassa kincseiktől, és azt mondja Ézsaiás, aztán 13. fejezetben, hogy nincs senki, aki megakadályozná ebben, mert nincs elitje egy nemzetnek. És ezáltal a nemzetállamok erejét megtöri, mert ma a teljes globális diktatúra létrejöttét mégiscsak erősen akadályozzák a nemzetállamok. És a nemzeti érdek, amit látunk. Tehát az egyház, az Isten szelleme, és én a Szentírásból úgy látom még ezekből az igékből, hogy a nemzetállamok léte is, amely Istentől van. Mert mindenféle nyelvből és népből lesznek ott Isten trónja előtt. Tehát ezt a Jelenések könyvében is látjuk már az üdvözülteknél. A trón előtt. Tehát Isten tud erről, ő hozta létre, és mind végig meg is maradnak. Utolsó forgatókönyvénél járunk, egy picit gyorsítani fogok. A folytatásban a Jelenések 20:1-2-ben látjuk, hogy a sátán megkötöztetik 1000 esztendőre, és megkezdődik az 1000 éves békekirályság, Izrael helyreállítása megtörténik. A Róma 11:25-26-ban olvassuk, hogy Isten nem vetette el végleg Izraelt, hanem maradék üdvözülni fog. Tehát Isten miattunk könyörült meg, miattunk fordult el a zsidó néptől, hogy mi megtérjünk pogányok, és amikor betelik a pogányok száma, visszatér a kegyelem a zsidókhoz, és helyre fogja állítani az országukat. Ugye Jeruzsálem központtal alakul meg a Krisztus királysága, a földi királysága, az 1000 éves béke királyság, az 1000 éves ország. Aztán a pogány népek ítélete, ahogy a Joel proféta 4:1-2-ben és a Máté 25:31-46-ban olvassuk, a kecskék és a juhok ketté választásánál, és ahogy Jósafát völgyében összegyűjti a népeket, ahogy beszél Joel róla, és megítéli a nemzeteket, a népeket, Itt már a zsidó néphez való viszony lesz az értékmérő. Tehát itt a Joel világosan beszél, hogy azok, akik ahogy viselkedtek a zsidó néppel, úgy ítéltetek meg. Ugye az én meggyőzésem, meglátásom az, hogy mivel vissza fog térni a kegyelem a zsidó néphez a nagy nyomorúság korszakában, ezért csatlakoznia kell, akik megtérnek a zsidó néphez, tehát a hívő nép, ők lesznek a hívő nép, és mivel üldözni fogja az Antikrisztus a keresztényeket, az akkori hívőket, ezért sokan mártírhalált fognak halni ebben a korszakban, akik ebben az időszakban ismerik meg az Urat, és csatlakoznak így a zsidó néphez, üldözött néphez csatlakoznak, ha nem is fizikálisan, de azonosulni fognak fel, mert ugyanabban az egyisten hitben lesznek, és el fogják utasítani a fennevad imádatát, az antikrisztus imádatát, és ezért sokan mártírhalált halnak, velük is találkozunk a jelenések könyvében, az oltár alatt lévő lelkekkel. A Krisztus ezeréves királysága ugye fennáll, Ézsaiás 24:19-23-ban olvasunk erről, és jelenések 20:4-ben is olvasunk erről. Ézsaiás beszél arról, hogy az Isten királysága a Sionban lesz. Újra uralkodni fog az Úr a Sionon. Ugye ezért mondjuk, és ezért látjuk, hogy Jeruzsálem központtal lesz az ezeréves királyság. Aztán Sátán eloldoztatik az ezer év végén, és ugye a nemzeteket, Gog és Magog fiait föllázítja, elküldi a hamis szellemet, és fölgerjeszti Krisztus ellen, és az ő nép ellen. Aztán a végkifejlet, ugye ennek a kornak, a földnek és a világnak a megszűnése, az ég, a föld és az idő elmúlik. Jelenések 21:1-ben és a 2 Péter 3:7-12-ben olvasunk, az elemek égve és recsegve ropogva felbomlanak. A korszak, előttünk lévő korszak a következő fázisa, a második feltámadás, a jelenések 20:12-15-ben olvasunk róla, és azok ítélete, akik Krisztus nélkül, Isten nélkül haltak meg, és tudjuk azt is, hogy akik nem ismerhették meg az evangéliumot, azokat pedig meg fogja Isten ítélni a lelki ismeretük szerint. A római levél második fejezetében olvasunk erről, hogy akik nem hallhatták az evangéliumot, az Istentől kapott lelkiismeretük szerint ítéltetnek meg. Új ég és új föld, amelyben igazság és békesség lakozik, 2 Péter 3:13-ban olvasunk róla. És Krisztus betölti a küldetését, miután Isten mindent alávetett az ő lábának, ő is aláveti magát Istennek, és Isten lesz minden mindenekben, ahogy olvassuk az 1 Korintus 15:22-28-ban. A világ végével kapcsolatban tegyük bele magunkat ebbe a kérdésbe, hogy mikor jön el az én és a te világ végéd. Az emberek hajlamosak arra, hogy megfeledkeznek arra, hogy az emberiség történelmének világ végére koncentrálva megfeledkeznek arról, hogy a világ vége egyszer mindenkinek eljön. Tehát a világvége várakozás és a világvégén való gondolkodás és a kapcsolatban sokkal bölcsebb, az ember a saját világvégével foglalkozik, mert biztosan eljön. Az egyik, ami nekünk eljön, ennek a világkorszaknak a vége, ennek a földi létnek a vége, az elragadtatás a keresztényeknek. Amikor bennünket el fog vinni az Úr, és már mindenkor az Úrral leszünk, megdicsőjű testben leszünk, örökkévaló testben leszünk, tehát nekünk már az örökkévaló élet az, ami teljesen kézzelfoghatóvá válik, és lesz. A másik világ vége a halál. Tehát amikor az ember meghal, ha az Úrban halsz meg, akkor Krisztus együtt vagy, az Úrban pihensz meg, ha Krisztus nélkül halsz, akkor Krisztus nélkül szenvedsz. Tehát ez is a világ vége az ember számára. A halál eljöhet természetes halállal. Az ember meghal, betöltött a földi küldetését, jó esetben 70-80 esztendőt megélt, rosszabb esetben pedig baleset, betegség, tragédia bármilyen módon meghal. És hogy kivel mi történik még ezen a mai napon, fogalmunk sincs. Ezért mondja a Biblia, mindenkor kész kell lenni, mert hogy a te világ végéd mikor jön el, azt te sem tudod. De hogy egyszer eljön, abban biztos lehet. És én ugyanígy. És az ilyen december 21-es dolgok inkább megtévesztőek és veszélyesek. Mert hát végül is mindenkinek nap mint nap úgy kell élni az életét, hogy tudja hova tart. Aztán mondtam a mártír halál kérdéséről, az is úgy is eljött valakinek a vége, hogy az életét veszik a Krisztusba vetett hitéért. Ma is sajnos sok keresztény testvérünk hal meg így. És hát a világ vége, ugye, amelyről gyakran esik szó, és filmekben is beszélnek róla, e világ pusztulása, így apostrofálják, és a világ vége kifutásával kapcsolatban nem mindegy, hogy örök halál vagy örök élet vár rád. Az örök halál, ugye az örök áldozat helye, erről beszéltem egy pár szót. És végül, ugye van megoldás. Azt mondja a Szentírás, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Ennek a mondatnak mind a két fele lényeges. Az első fele az, hogy hisz a fiúban. A második fele pedig, hogy engedelmeskedik a fiúnak. Tehát a bibliai hit engedelmesség nélkül semmit nem ér. A bibliai hit és az engedelmesség üdvözít. Tehát aki az üdvözítő Krisztussal közösségben van, és Isten szelleme lakozik benne, arra mind a kettő igaz. Nem jelent ez, hogy tökéletes és nem hibázik. De megtér belőle, megvallja, helyreállítja, elhagyja. Tehát rendezi az életét. De a bibliai hit, aki Jézus Krisztusban, mint megváltóban, aki helyettem az én bűneimért szenvedett és halt meg, vetett hit, és a neki való engedelmesség. Ez üdvözít. Ez az út, a keskeny út, amiről beszél a Biblia. Meg lehet menekülni. Kinek-kinek személyes felelőssége, hogy kinyissa a Bibliát, és mondjuk a Máté 24-et elolvassa, hogy a felolvasott igéket, amelyeket én most itt elmondtam, végigolvassa, végignézze, és kutassa az írásokat, hogy meggyőződése jusson a világ végével kapcsolatosan, és a személyes életének a rendezésével kapcsolatosan. A kérdés az, hogy mi lesz veled, ha eljön a világ vége a te életedben. És hadd mondjam neked, hogy erre a kérdésre lehet határozott és egyértelmű választ találni. Erre a kérdésre van biztos válasz. Mert ha te Krisztusban vagy, akkor új életed van. És örök életet kaptál az élő Istentől, és ennek a bizonyosság ott van a szívedben, és amikor látsz ilyen elragadtatás képeket, akkor hevül a szíved. Ó, Uram, de jó, hogy én megyek veled. Jó is lesz már. Dicsőség neked, engem megmentesz az eljövendő haragtól és pusztulástól. Érdemes lehet elgondolkodni december 21-ét túllépve, hogy te hogyan vagy kész a te életed végére. A te világ végedre. És jó tudni azt, hogy van megnyugtató válasz erre a kérdésre. Ez a válasz egész személy Jézus Krisztus, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez mehessünk, szabadultunk legyen, és a benne vetett hit, és a neki való engedelmesség együtt mutatja meg, hogy valaki üdvözül, üdvössége van. Szeretném most ezért imádkozni, hogy kinek-kinek tudjon világos lenni ez, hogy bármit elérhetsz az életben, bármit megszerezhetsz, nem menti meg a te lelkedet. És igazán rajtad múlik, hogy a felkínált mentőövvel, ejtőernyővel, mentőmellénnyel élsz-e, vagy sem. Imádkozzunk. Mennyi atyám, nagyon hálás vagyok neked, hogy tényleg az a legfontosabb, hogy az én életemmel kapcsolatosan világosságban járjak. Add meg az én testvéreimnek is, és akik együtt vagyunk, hogy hallgatják ezt az üzenetet, hogy ki tudjon elgondolkodni a saját személyes életének a végére vonatkozóan, hogy mi lesz vele, ha ma elkérik a lelkét. Köszönjük, van megnyugtató válasz a Bibliában az örökké valósággal, az örök élettel kapcsolatosan, és lehet már ebben a földi életben félelem nélkül szabadon élni. Amen. Amen. Majd erről hallgatom egy bizonyságtételt meg. Árpinak visszaadom a szót.